Szeretett testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel próféta első könyvében, a 16. fejezet 13. versében a következőképpen. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A pünkösd utáni vasárnap az egyházi év rendje szerint Szent Háromság vasárnapja. Ezen a vasárnapon leginkább Jézus Krisztus megkeresztelkedésének történetét jelenítik meg, ahol valóban a Szent Háromság mindhárom személye jelen van. A fiú áll középen, aki elindul küldetésének útján, amit az atya rábízott. Az atya ige hirdetése szózata a mennyből egyértelművé teszi, hogy ki is ő valójában. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És galamb formájában a Szentlélek, ami Urunk Jézus Krisztusra száll, és betölti őt az Úr lelke, hogy annak a küldetésnek, amit az Atya rábízott, maradéktalanul a Szentlélek ereje által eleget tehessen, vagyis, hogy hatalmasan szóljon, tanítson Isten országáról, ezt cselekedeteivel igazolja, mint mennyei jelekkel, meghalljon érettünk a Golgotai kereszten, feltámadjon a halálból, megnyitva ezzel az utat újból az üdvösségre, az örök életre, megoldva az emberi élet minden problémáját, amit az ember a saját erejéből soha nem tudna megoldani, vagyis hogy megváltson bennünket, és hogy felmenjen a mennyben, és visszajöveteléig, ez az egyház korszaka, amiben vagyunk, elküldje az ő szent lelkét egészen konkrétan, aki a megváltás ajándékát élővé és hatóvá teszi bennünk és közöttünk. Íme Szent Háromság vasárnapjának lényege, és a mai ige arra mutat rá, hogy noha a Szentlélek konkrétan és látható módon működött Jézus Krisztus életében, halálában, feltámadásában, mennymenetelében és az egyház korszakában, de a Szentlélek örök, tehát az Ószövetségben is ugyanúgy működött, sőt a Szentírás első lapjain is róla olvasunk, ott volt már a teremtéskor is, Isten lelke lebegett a vizek felett. És a mai ószövetségi történet is azt hirdeti, hogy már Jézus Krisztus születése előtt Isten lelke milyen határozottan munkált arra nézve, hogy Jézus Krisztus eljövetelét előkészítse, tehát a lényegre mutat rá mindig a Szentlélek. Három főszereplője van ennek a felolvasott ige szakasznak, miközben folyamatosan magyarázzuk Sámuel próféta első könyvét, és a 16. fejezet van soron. És ami ma üzenet számunkra, az éppen az, hogy ez a három főszereplő milyen kapcsolatban van Isten lelkével? Milyen kapcsolatban lehet Isten lelkével? És miközben ezeket a paradigmákat elemezzük, közben hiszem, hogy a mi számunkra is elevenné lesz az üzenet, mégpedig egy imádság formájában, amit mindegyik példa után elmondhatunk, jővel Szentlélek, Úristen. Légy jelen közöttünk és bennünk. Az első főszereplő Saul király, aki egy időre rendkívüli feladatot kapott az Úrtól, de tudjuk az előző vasárnapi igehirdetések magyarázatai során ez kiderült, hogy annyira engedetlenné lett Saul, hogy Isten elvetette őt, elvette a királyságát, kiemelte őt a rendkívüli feladatból, és az ehhez ajándékba kapott lelket is, szent lelket is megvonta tőle. Hallottuk a mai igéből, az Úr lelke pedig eltávozott Saul királytól. Ez, maradjunk ennél az értelmezésnél, Saul tisztségére, rendkívüli feladatára vonatkozott, hiszen az Úr szent lelkének három területen ismerjük a munkáját. Egyrészt minden embert ő éltet, ő az éltető lélek, tehát a hitetlenek is minden lélegzetvételükkel, minden kultúrában az élő Istenről és az ő szent lelkéről tesznek bizonyságot. Aztán Isten kiválasztó kegyelme által, kegyelméből életünk egy pontján kitöltetik ránk a Szentlélek, megtérünk, hitre jutunk, és elkezdjük a csendes szolgálatot az ő látható egyházában. Ez a lélek kitöltetése. És vannak rendkívüli időszakokban rendkívüli feladatra elhívott emberek, akik erre a rendkívüli időszakra rendkívüli erőt kapnak Isten lelke által, az erőfeletti feladatra, erőfeletti erőt a Szentlélektől, vagyis betöltekeznek Szentlélekkel, ahogy Mikeás próféta hangsúlyozza, engem pedig betölt az Úr lelke. Nem szójáték ez, hogy éltető lélek, a lélek kitöltetése, és betölt engem az Úr lelke, hanem éppen Szentlélek három területen kifejtett munkálkodását próbálják ezek a kifejezések megkülönböztetni. Amikor Sault, mint királyt elvetett az Isten sorozatos engedetlensége okán, akkor rendkívüli feladatra kapott felettébb való erőt, a Szentléleknek ezt a betöltő munkáját is elvette tőle. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert itt kell megfogalmazni egy aktuális üzenetet, hiszen a mai igében azt látjuk, hogy a rendkívüli erővel rendelkező Szentlélek ilyen értelemben már eltávozott Saul királytól, és Saul még mindig királykodik. Isten már elvette a feladatot, vagy mondhatnám így is, a tisztséget, a pozíciót, az ehhez rendelt szentlelkes erőt, elvette a szentlelkes mandátumot, és Saul király nehezen engedi el a tisztséget, nehezen engedi el a feladatot, még mindig királykodik, pedig Isten már mást választott ki. Ez rendkívül elkeserítő és rendkívül szánalmas, mert rendkívüli feladatot elvégezni Isten rendkívüli erőt adó szent lelke nélkül lehetetlen. Ilyenkor félre kell állni, mert ha nem tudunk félre állni, akkor csak károkat okozunk. csak rombolunk, és az Isten őrizzen meg bennünket ettől. Arról nem is beszélve, hogy nevetségessé leszünk, bohócot csinálunk magunkból, ez a kisebbik baj, és nem beszélve arról, kedves testvérek, hogy azt élhetjük meg, amit itt a mai igeszakasz döbbenetesen ábrázol, hogy ahogy Sault elkezdte a gonosz lélek gyötörni, mert nem tudta a feladatot elengedni, amit az Isten már régen elvett tőle, minket is elkezdhet a gonosz gyötörni. Itt ezt az ószövetségi fogalmazást teológiailag értsük helyesen, csak zárójelben fűzök hozzá magyarázatot, az Isten soha nem küld gonosz lelket, de ha megvonja tőlünk az ő lelkét, ennek különböző fokozatai vannak, akkor könnyen kerülhetünk a gonosz hatása alá. És azt látjuk, hogy Saul egyre zavartabb, egyre nyugtalanabb, egyre agresszívabb, egyre idegesebb lett. Ez mind a gonosz munkája. Egészen gyakorlati módon fogalmazhatjuk meg az üzenetet, ha ideges vagy, ha fáradt vagy, ha folyamatosan türelmetlen vagy, ha agresszív vagy, durva vagy a másikhoz, valóban a helyeden vagy-e? Mert látjuk, hogy ilyenkor nem megoldás még a lantpengetés sem, bár én nagyon szeretem a zenét, de még a szent zene is csak hitre építve gyógyíthat, egyébként öngyógyítás, semmi valóságos eredménye nincs, mert megtérés kell valójában az élő Istennel való kapcsolat, mert az ilyen ember elfogadja azt, hogy a rendkívüli feladat letelt, az ehhez rendelt szentlelkes erő is, és marad a csendes szolgálat, a névtelen, csendes, nem harsány szolgálat ideje mindig más és más formában, mert a hívő embernek szíve utolsó dobbanásáig igenis van szolgálata, a más nem, az imádság szolgálata mindaddig, amíg épp az értelmünk, és a szívünk, a lelkünk, és megtart ebben bennünket, ami Urunk. De a rendkívüli feladatot el kell engedni, ha ehhez a rendkívüli erő már nem adatik. És hát annyira nem vagyunk készek, valljuk meg őszintén. Még az egyházban sem, Isten népe között sem, nemhogy a világban. A csendes szolgálatra, a nem harsány szolgálatra, a hitben elvégzett névtelen szolgálatra, pedig mennyire szolgálhatja ez Isten dicsőségét, Jézus Krisztus ügyét és sokak javát. No, ennyit az első főszereplőről, Saul királyról. Eltávozott tőle az Úr rendkívüli erőt ajándékozó lelke, és ő mégis ragaszkodott a feladathoz, nem vállalta a csendes szolgálatot, és a gonosz kezdte el gyötörni őt, amin a lantpengetés és semmi terápia, evilági terápia nem segíthetne, csak a megtérés. A másik főszereplőm Sámuel próféta, ki pont az ellenkezője, aki már régen leköszönt a búcsú beszédeit, már több héttel ezelőtt magyaráztuk, tehát a rendkívüli feladatot letette. De ő vállalta utána a rendkívüli feladat után, amit az Istentől rendelt időben elengedett, és vállalta a csendes szolgálatnak különböző fokozatait. Most is ezt teszi. És Saullal ellentétben róla elmondhatjuk, hogy Sámuel profétán ott maradt az Úr lelke. Vagyis a rendkívüli erő ugyan már nem volt Sámuelen sem, de továbbra is megmaradt a hitben. Isten gyermeke maradt. Isten szent lelke továbbra is vele volt, benne volt, és általa áldott szolgálatot végzett. És ennek olyan konkrétumai vannak, amit megpróbálok nagyon röviden, mert rövid az idő összefoglalni. Az a konkrétuma ennek a sámueli szentlelkes állapotnak, amiből sokat tanulhatunk, hogy látható módon Sámuel engedelmesen, szíve utolsó dobbanásáig végezte ezt a csendes szolgálatot, és végig engedelmes maradt, és figyelt Isten igéjére, azt egyre érettebb hittel, figyelemmel értette meg, benne felragyogott az Isten akarata, azt nem keverte össze a saját gondolatával, a saját akaratával, és ez a felismert isteni akarathoz engedelmesen igazodott, még Saul elvetésének a kihirdetésében is, tehát nem vitatkozott még ekkor sem az Istennel, hanem közölte Saullal azt, amit közölni kellett, de nagyon szíven csapott az a gondolat, amivel a mai fejezet kezdődött, hogy de Sámuel mégis bánkódott Saul miatt. Mert az engedelmes, hívő, szentlelkes ember nem lesz embertelenné. Kedves testvéreim, legyünk őszinték, én akkor a saját tapasztalataimat mondom el, és vitatkozzatok velem nyugodtan, ha nem így látjátok, akkor valószínű, hogy én nem jó optikával nézem, hogy én annyi komoly, engedelmes, legalábbis látható módon engedelmes, hívő, komoly hívő embert ismerek, akik ugyanakkor az életben, a maguk területén olyan ridegek, olyan tapintatlanok, olyan kemények, olyan könyörtelenek. Ilyen lenne az az ember, akiben ott van a Szentlélek, eme bocsánat, hogy így mondom, második fokozat, amely hitet ébreszt és szolgálatra rendel. Ilyen lenne a hívő ember. Sámuel a csendes szolgálatban engedelmes és emberséges maradt, akinek fájt a másik bukása. Aki nem tudott örülni azon, hogy a másik kudarcot szenvedett, nem tudta ezt ölbetett kézzel, esetleg káromra nézni a partvonalon túlról. Még akkor sem, ha tudta, hogy ez Isten jogos ítélete volt, valóban Saul minden határt túllépett, minden figyelmeztetés ellenére, konkrétan sokszor engedetlen volt, számos bűnt, konkrét vétket követett el. Jogos volt az ítélet, és mégis bánkódott amiatt, hogy egy embertársa, aki nevezetesen Isten népének királya volt, elbukott, bánkódott miatta. Tudunk-e mi bánkódni mások kudarcai miatt? Vagy inkább van bennünk egyfajta káröröm? Hogyan éljük meg Isten népének körében a testvéri közösséget? Tudjuk-e szeretni azokat, akik kudarcot szenvedtek, akik úgy tűnik, hogy hajótörés szenvedtek a hitben? Tudunk-e értük imádkozni, szeretni őket esetleg, mert Istené a döntés tenni értük valamit, és nem lemondani róluk? Igen, Sámuel prófétában végig munkált az Isten lelke a rendkívüli feladat után a csendes szolgálatban, aki még az elvetett Saul király felett is tudott bánkódni. Engedelmes volt, de végig hitben is, hitben járva is emberséges, aki ugyanakkor, hadd fűzzem össze ezt a kettőt, élő hittel tekintett az Isten által készített jövőre, Dávid királyra, és arra Krisztusra, akire Dávid királyjá kenése is mutat, és éppen ez a jövőre való nyitottság tette őt egyszerre engedelmessé, és hitben is emberségessé, és nem engedte azt sem, hogy urrá legyenek rajta félelmei, mert itt a mai igében láttuk azt, hogy amikor el kellett menni Izsai házához, akkor egy pillanatra a félelem ott volt a szívében, hogy jaj, ha Saul király megtudja, még megöl engem. Igen, tudja az Isten, hogyha nem kapjuk a rendkívüli feladathoz a rendkívüli erőt, akkor sokszor félünk, sokszor meginokhatunk, de Isten nem engedi, mert adja nekünk az ő tágas terében afelé a jövő felé való nyitottságot, a Krisztusi jövő felé való nyitottságot, amely soha nem engedi, hogy urrá legyenek rajtunk a félelmeink. Tehát Saul királyt elhagyta az Isten lelke, Sámuel prófétán pedig folyamatosan ott maradt az Úr lelke a rendkívüli feladatban és a csendes szolgálatban egyaránt, amely engedelmessé minden körülmények között szeretettel telien emberségessé tette, aki nyitott volt a Krisztusi jövő felé, és így találta meg Isai fiát, Dávid királyt. Mert a harmadik főszereplő Dávid király, Isai fia, Jézus Krisztusnak az ősapja, és ő vele kapcsolatban egészen konkrétan olvassuk az Úr lelkének munkáját, hogy amikor felkente Sámuel őt Isten népének királyává, akkor reászált az Úr lelke, betöltötte őt az Úr lelke, mint ami Urunk Jézus Krisztust a megkeresztelkedésekor, és nem távozott el az tőle soha. Mert Dávid minden nyomorúságai és bűneinek sokasága ellenére is rendkívüli feladatot kapott egész életében, amihez Isten szent lelkének rendkívüli ereje kellett az, hogy előkészítse Jézus Krisztus útját, a világ megváltójának születését, annak a valakinek az eljövetelét, akiről az egész Szentírás szól, aki a lényeg, olyan Dávid király szolgálata, munkássága, minden, amit az Isten rábízott, mint amikor valamit fotózunk, és nagyon szeretem az ilyen fotókat, hogy fotóművészek ezt kiválóan létre tudják hozni. Egy valamire fókuszál csupán az optika, és az kiemelkedik, és a többi mind homályban marad mögötte. Mögötte a homályban sejteni lehet, hogy mi van a háttérben, de az az egy lényeges rügy mondjuk, az, ami kiemelkedik, és az kristály tisztán látszik, hát ilyen szentlelkes élesítés volt Dávid király szolgálata, rámutatva Jézus Krisztusra, ami rendkívüli feladat volt egy életen keresztül, és amihez betöltötte őt ez a rendkívüli feladathoz Istennek lelke. És olyan jó azt is látni ebből az igéből, hogy ez a rendkívüliség egyetlen egy dolgot jelentett. Vele volt az Úr mindvégig. Vele volt az Úr mindvégig, és nem távozott el tőle. Sem a legmélyebb bűneiben, nyomorúságában sem. És mi, Isten népe, Jézus Krisztus követői, akik őt szolgáljuk, akik róla teszünk bizonyságot, kedves testvéreim, gondolva itt a kereszténység nagy családjára, jegyezzük meg, hogy a mostani időkben különösképpen ezt a rendkívüli erőt kapjuk Isten minket betöltő, népét betöltő lelke által. Nem engedi meg, hogy ellanyuljunk. Ne felejtsük el, hogy betöltött bennünket az Úr lelke, és nem hagy el bennünket az Úr lelke, hogy mi is teljesíteni tudjuk a feladatunkat, és rá tudjunk mutatni a világ megváltójára, minden kultúrában az egyetlen egy megoldásra, Jézus Krisztusra, mert nincs más megoldás. És kedves testvéreim, nem panaszkodni kell, nem egymás kritizálni kell, nem széthúzni kell, most nem teológiai vitákat kell folytatni, hanem felkiáltani, jővel, Szentlélek, Úristen, tölts be bennünket. Főleg nem a nyilvánosság előtt bántani a kereszténység ügyét, hogy mi kevesek vagyunk, gyengék vagyunk, meg fogyunk, ezt abba kell hagyni. Dávid királyra rászállt az Úr lelke, vele volt az Úr, és vele is maradt, és népével marad ebben a rendkívüli feladatban, mert aki Jézus Krisztusra mutat, a maga helyén, a maga lehetőségei között az áldott ember, és azt rendkívüli erővel ajándékozza meg az Úr élete végéig. Azzal vele van az Úr, és hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Jövel, Szentlélek, Úristen! Köszönjük, hogy nem távozol el tőlünk. Köszönjük, ha megvonod a rendkívüli feladatot, akkor is adod továbbra is a te lelkedet, hogy megállhassunk a hitben, hogy csendesen, ne harsányan szolgálhassunk, és élő hittel mehessünk el, ha majd eljön az idő ebből a világból. És köszönjük, hogy a te népednek most a rendkívüli időkben, úgy, mint Dávidnak, és mindazoknak, akik Krisztusra mutatnak, te megadod a te lelkednek rendkívüli erejét. Jövel, Szentlélek, Úristen, áldj meg bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, ha megtapasztalhattuk a te lelkednek jelenlétét, azt a csodát, hogy te megnyitod a legnehezebb ószövetségi igét, és azon keresztül is üzensz nekünk, élő üzenetet adsz, és azon keresztül is rámutatsz, ami megtartó, Urunk Jézus Krisztusra. Áldott légy, hogy a te lelked megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Áldott légy azért a bizonyosságért, hogy te nem vonod meg tieidtől a te lelkedet. Áldott légy azért a bizonyosságért, hogy megtartasz bennünket akkor is, amikor a rendkívüli feladatot már elvetted, s adsz bölcsességet, hogy ahhoz akkor már ne ragaszkodjunk, hanem hitben, csendes szolgálatban éljünk tovább a te dicsőségedre és néped és sokak javára. Áldott légy, hogy megóvsz bennünket attól, hogy a te lelkedet megvond tőlünk, és áldott légy azért, hogy most, amikor megint rendkívüli időket élünk, te adsz a te népednek rendkívüli erőt a te lelked által. Sőt, köszönjük azt a bizonyosságot, hogy mindenkor, amikor Krisztusra mutatunk, akkor ezáltal a rendkívüli erő által, a te lelked ereje által, bölcsessége, szeretete által szólhatunk. És köszönjük, hogy ennek nyomán ott az a bizonyosság és tapasztalat is bennünk, hogy te megáldod az életünket, a hétköznapjainkat, a mindennapjainkat is a te lelkednek mindenre elégséges jelenlétével. Köszönjük, hogy ezt üzented ma nekünk, és köszönjük, hogy a három példán keresztül ezzel az imádsággal a szívünkben távozhatunk jővel, Szentlélek, Úristen. Urunk, nézz ránk! Jővel, Szentlélek, Úristen! Urunk, nézz a te népedre! Jővel, Szentlélek, Úristen! Urunk, nézz azokra, akik itt vagyunk! Jővel, Szentlélek, Úristen! Urunk, nézz a házasságunkra, jővel szemtélek, Úristen. Urunk, nézz a családunkra, a szeretteinkre, jővel szemtélek, Úristen. Urunk, nézz a mi szeretett református anya szentegyházunkra, jővel szemtélek, Úristen. Urunk, nézz a kereszténység ügyére, jővel szemtélek, Úristen. Urunk, nézz erre a teremtett világmindenségre, ahol mindent az érdek, az önzés, az erőszak ural, jővel szemtélek, Úristen. Urunk, nézz a vezetőinkre, jővel szemtélek, Úristen. Urunk, nézz a betegeinkre, mindazokért, akik szenvednek, jővel szemtélek, Úristen. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, ami Urunk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.